Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. Második KEDD testteológiája. Haladunk tovább könyvünkben Christopher West-től, és a legelső emberi tapasztalataink voltak azok, amire reflektáltunk az elmúlt alkalommal, második János Pál pápa elmélkedései, gondolatai nyomán. Azzal kezdtük, hogy közvetlen emberi tapasztalatunk természetesen nem lehet arról, hogy hogyan viszonyult az első férfi és az első nő egymáshoz, a saját nemiségéhez, amikor még az ártatlanság állapotában voltak. Mégis azt mondja a második János Pál pápa, hogy a kezdet ott visszhangzik mindnyájunk lelkében, bármennyire is eltorzította a bűn a látásunkat. Három ilyen fő tapasztalat van, amely a kezdetben az ártatlanság állapotában jellemezte az embert. Ez a kezdeti magány, a kezdeti egység és a személyek közössége. Azután pedig következik ebből egy nagyon fontos téma, a kezdeti mezítelenségnek a témája, amely mint egy kulcs témaként jelenik meg abban, hogy hogyan is kell értelmeznünk férfi és a nő egymáshoz való viszonyát az Isten teremtése tervében. Majd erre is kitérünk a mai alkalomnál. Először is röviden ismételjük el, hogy mit is kell tudnunk a kezdeti magányról, kezdeti magány tapasztalatáról, amit Ádám és Éva megéltek. Eredetileg nem csak arról szólt ez a magány, ami első jelentéséből kiolvashatnánk, hogy tudnélik a férfi a nő nélkül volt egyedül, és ezért magányosan érezte magát. Sokkal mélyebb jelentést is felfedezünk ebben. Mikor Ádám megnevezi az összes létezőket, teremtményeket, amelyeket Isten elvonultat a szeme előtt, nevet ad nekik, de nem talál magához hasonlót, vagyis olyant, amely hozzá hasonlóan személy lenne. És ebben az értelemben Ádám magányos. Ádám alatt itt nem csak a férfit kell értenünk, hanem az embert, mint hogy a Szentírás sem választja szét ezen a ponton még a férfit és a nőt. Egyszerűen az Ádám annyit jelent, hogy porból való. Ez maga az embernek, magának az embernek a tapasztalata. Mi is az, ami megkülönbözteti a szemét az állattól, ami az Ádámnak a legelső tapasztalata volt? Ugyanúgy porból van, mint az állatok is, de Isten az élet leheletét az orrába lehelte. És ez nem csak annyit jelent, hogy elkezd lélegezni, hiszen ezt az állatok is megteszik, hanem azt jelenti, hogy személy. Ez az élet lehelete tulajdonképpen az ember lelke. A személy megválaszthatja, hogy mit tesz a testével, a puszta por nem tudja ezt megtenni. Ádám tehát öntudatra ébred. És a személynek a legelső tapasztalata tehát az, hogy magányban, magányosként éli meg a világban való létét, és fölfedezi rögtön azt is, hogy Istenre van utalva a teremtőjére. Ráébred arra, hogy szeretetből lett, Isten szeretetéből. És ráébred arra is, hogy szeretet a hivatása, és a végső célja is. Képzeljük el, hogy ott van az ember a kezdetben, akinek a szíve tele van szeretettel ebben az ártatlanság állapotában, de képtelen azt testében kifejezni, hiszen nincs más még a világon, aki ezt elfogadná, befogadná. Ezért is van aztán, hogy Isten megteremti az asszonyt, Évát, hogy aztán ez a szeretet kifejeződhessen. Ennyi tehát a Az első ilyen tapasztalatról, a kezdeti magányról. Ennek a lényege az, hogy a szabadság, amivel az Isten megajándékozta az embert, célként magában hordozza a szeretet és a közösség kialakítását, az új élet fakasztását. Ha elszakadunk ettől a hivatásunktól, ami a szeretetre való meghívás, akkor önző vágyaink kielégítését fogjuk szabadságnak nevezni. Isten azért alkotta szabadnak az embert, hogy a magányából elindulva közösséget teremtsen Istennel és másokkal. A következő ilyen tapasztalat, ami Ádám és Éváé volt, az a kezdeti egység. Rövid szünet után erre térünk vissza. Ezt a magányt, amit a kezdetben az ember megtapasztalt, egyedül csak a személyek egysége, közössége tudja legyőzni. Így, amikor Ádám mellett ott van már Éva, így a férfi és a nő, amikor már közösségre tudnak lépni egymással, ebben kifejeződik a létezésük értelme. Már képesek olyan közösséget, olyan egységet alkotni, amely lehetőséget, teret ad arra, hogy életük értelme kibontakozhasson, vagyis, hogy szeretetből ajándékká váljanak egymás számára. Hogyha kívülről vagy biológiai szempontból nézzük az állatoknak a párzását és az embernek az egyesülését a házasságban, biológiailag nem sok különbséget látunk benne. Mégis egy egész világ választja el a kettőt egymástól. Hiszen a kezdetben a férfi és a nő nemi vágyát ellentétben az állatokkal nem az ösztönök irányították, hanem az a szabadság, hogy úgy szeressenek, ahogy Isten szeret. Ez nagyon lényeges. Úgy is mondhatnánk, hogy az a vágy, amit kaptak, az az erósz, ami egymás felé sodorja őket, mint egy hordozója volt az agapénak, vagyis az ingyenes szeretetnek, amely elveszíti amely által elveszíti az ember életét a másikért. Vagyis az eroszban az agapé fejeződött ki. Két görög szó ez, mind a kettő a szeretetnek egy-egy arcát fejezi ki. Ez volt tehát az eredeti állapotnak a tapasztalata. Ilyen közösségben egymással, ebben az egységben egymással teljesen eltűnik az embernek az a magánya, amit a kezdetben tapasztalt. De ez nem egyszerűen csak egymás felé irányítja a figyelmüket, hiszen Ádám és Éva ebben az egység tapasztalatban sokkal többet, sokkal mélyebbet lát, mint egymást. Látják ebben a alapvető rendeltetésüket arra, hogy Isten képére, Isten képmásaként éljék meg a szeretetet. A személyek közössége tehát itt szentségi valóságot jelent. A szentség, a hét szentség mindig, ahogy jól tudjuk, kifejezi az Isten cselekvését. Jelekben, kenyérben, borban, a vízben kifejezi Istennek a cselekvését az ember felé. Ezért, ha azt mondom, hogy a személyek közössége és a férfinő egysége szentségi valóság, ahogy II. János Pál pápa mondja, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a közösségben maga az Isten cselekszik. Erre a közösségre csak személyek képesek természetesen. Az emberi test Isten láthatatlan misztériumát teszi láthatóvá, hiszen Isten maga is személyek örök közössége. Tudjuk jól, a Szent Háromságon belül az Atya ajándékozza magát a fiúnak, és a fiú elfogadva az Atya ajándékozását, ő is oda ajándékozza magát az Atyának. Ez a közös szeretetük pedig a Szent Lélek, aki az Atyától és a fiútól származik. Az Isten képére alkotott férfi és nő tehát visszatükrözi azt, ami a mintakép, és mintegy megjeleníti a Szent Háromság, Szent Háromságot a Földön. Ebben II. János Pál pápa jelentősen, drámai módon továbbfejleszti a katolikus tanítást. Miért mondom ezt? Addig ugyanis a teológusok azt mondták, hogy az ember az Isten képe természetesen, de önmagában, mint egy személy. II. János Pál pápa azzal megy tovább ebben a tanításban, egy lépéssel, hogy az ember, mint személyek közössége fejezi ki az Isten, Isten képmását. Persze nem arra kell gondolni, hogy a férjet, a feleséget és utódaikat a Szent Háromság egyes személyeinek feleltetné meg. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az ember visszatükrözi saját embersége okán az isteni közösséget. A termékenység áldása, ami benne van a házasság áldásai között, a mindkettőjüktől származó harmadik misztériumát tárja fel. A házaspár termékeny kapcsolatának ez az értelmezése olyan kép, amely segít megérteni Isten misztériumát. Ha tehát elmélkedni akarunk arról, hogy milyen a Szent Háromság, fölösleges belemenni bonyolult elméletekbe, hiszen a legnyilvánvalóbb és legkézenfekvőbb képe a Szent Háromságnak a férfi és a nő egysége, valamint az ő a termékenység áldása. Ferenc pápa úgy fogalmaz, hogy a házastársi közösség templomában maga a Szent Háromság van jelen. Még egyszer mondom, a házastársi közösség templomában, templomnak nevezi ezt, maga a Szent Háromság van jelen. Ugyanazt mondja el, amit a néhány perccel ezelőtt azzal fejeztem ki, hogy a férfi és a nő közössége szentségi valóság. Egy jelként hordozzák az Istent, az Isten cselekvését. Az Isten cselekvése pedig az odaadó, életadó szeretet. Rövid szünet után térünk majd vissza. Miután megvitattuk a magány és az egység kezdeti tapasztalatát, most már a harmadik tapasztalatra is rátérhetünk, ami a mezítelenség. Az egy test egységét bemutató szavak után azt olvassuk, hogy mind az ember, mind az asszony mezítelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Így áll ez a Teremtés könyve második fejezet 25. versében. Második János Pál merészen kijelenti, hogy a teremtés történetnek éppen ez a szakasza a kulcs ahhoz, hogy megértsük Isten eredeti tervét az emberi élettel kapcsolatban. Más szóval, ha nem értjük a kezdeti mezítelenség értelmét, akkor azt sem fogjuk érteni, miért teremtett minket Isten férfinak és nőnek. És végül sem önmagunkat, sem az élet értelmét nem fogjuk érteni. Mi lehet ebben a mezítelenségben olyan nagy és fontos? Ezt nézzük most meg. De föl kell tennünk azt a kérdést is, hogyan érthetnénk mi meg a szégyenkezés nélküli mezítelenséget? Ha nekünk, akik megörököltük a fügefa leveleket időzélben, nincs közvetlen tapasztalatunk róla. Kiindulhatunk abból, hogy az ellentétét, vagyis a szégyent nézzük meg, és majd ebből következtetünk rá. Ez a szégyenérzet, amit a meztelenségben tapasztalunk, egyfajta önvédelem, melyel azt próbálja elkerülni az ember, hogy a nemi vágy kielégítését szolgáló tárgynak tekintsék. Vagyis azért hordunk ruhát eredetileg, hogy mintegy védjük magunkat, és ez különösen a nőkre nézve nagyon lényeges, hogy védje magát a férfi tekintetétől, amely nagyon hajlamos a bűn folytán arra, hogy eltárgyasítsa. Persze ez más kérdés, hogy hogyan öltözik sok nő, és tudatában van-e annak, hogy mit kelt a férfiakban öltözködésével, vagy éppen annak a hiányával. Nem mintha szégyenletes dolog lenne maga a test, de azért fedi be a testét, mert az nagyon jó, és attól fél, hogy ezt a dolgot valaki meggyalázza. Ebben is lehet, tehát látjuk, hogy az a, az eredeti felfogása, az eredeti tapasztalata arról, hogy a testünk jó, ott van az ember tudata mélyén, és ez a természetes személyre érzet, ami kialakul már bennünk gyermekkorunktól fogva, az a lelkünk mélyének egy mély igénye. Ezt természetesen tanítani is kell, hiszen hogyha egy világ szembe megy ezzel a felfogással, ezzel a szeméremes megközelítéssel, akkor az ember hajlamos azt gondolni, hogy az nem érvényes. Hiszen amit a többség mond és képvisel, az könnyen válik alap igazsággá idézőjelben, és az ember hajlamos abból kiindulni. Nagyon fontos tehát, hogy tanítsák a szülők a gyerekeiket a szemérmességről, különösen az anyák a lányaikat. Visszatérve, vegyük tehát azt a félelmet, melyet egy másik személy jelenlétében tapasztalunk. Az a szégyenérzet. Így már is tudjuk, miként észlelte Ádám és Éva a mezítelenséget félelem nélkül. Tehát ha van tapasztalatunk a szégyenről, félelemről, akkor vissza tudunk következtetni arra, hogy milyen lehetett a mezítelenség félelem nélkül. A rendetlen vágy ekkor még nem jelent meg az emberi szívben. Bár az őszüleink teljes védtelenséget tapasztaltak meg egymás jelenlétében, a tekintetük semmiféle veszélyt nem jelentett egymás méltóságára. Ez a nagy különbség az ő tapasztalatuk és a mi tapasztalatunk között. Ahogy II. János Pál mondja, a belső tekintet teljes békével nézik és ismerik egymást. A lényeg itt a belső tekintet. Mondhatnánk úgy is, hogy Isten szemével. A kezdetben ez a látás jellemezte az embert. A belső tekintet teljes békéjével nézték és ismerték egymást. Ez a belső tekintet nem csupán egy passzív, vagy valamilyen nemtelen tekintet volt. Nehogy azt gondoljuk, hogy itt valamiféle szenvedély nélküli tekintetről van szó, mintha a kezdetben nem lett volna az emberben ott a vágy, amikor egymást meglátták. Ez a belső tekintet azt jelenti, hogy méltóságában látom a másikat. Látom az ember személyes misztériumát. A saját testükben Isten szeretett tervét ismerték fel, és pontosan erre vágytak. Arra tehát, hogy a testükben és a testük által úgy szeressenek, ahogyan Isten szeret. És ebben a szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet. Ez tehát a mezítelenségnek a misztériuma. A szégyen nélkül mezítelenség tehát a kulcsa annak, hogy megértsük Isten életünkre vonatkozó tervét. Ez az az őseredeti teológia, ami a testünkre vonatkozik. A szeretetet igazából testben kell, hogy megéljük. Az nem egy lelki valóság. Csak mivel gondolkodásunk a nemiségről eléggé eltorzult a bűn folytán, ezért hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a szeretet csupán szellemi, lelki valóság, pedig mélységes és elválaszthatatlan egységben van a testtel. Krisztus igazából erre akar visszavezetni minket, és a megváltás egész műve ezt szolgálja. Isten a kezdetben azért adta nekünk az eroszt, a szenvedélyes szeretetet, hogy ugyanúgy tudjunk szeretni, ahogyan ő szeret. Önmagunk szabad, szívből jövő és teljes odaadásával. A Teremtés könyvében szereplő emberpár ilyennek tapasztalta a szeretetet. A nemi vágy számukra nem kényszer volt, amit nem tudtak fegyelmezni, nem az önző vágy kielégítésének az ösztöne volt ez, hanem a szeretetre, a teljes mindent odaadó szeretetre való vágyakozás. Mivel az első férfit és nőt teljesen betöltötte Isten szeretete, önmagukat is teljesen szabadon egymásnak tudták adni. Csak az az ember tudja odaadni önmagát a másik embernek úgy, mint valódi ajándékot, aki szabad a rendetlen vágy kényszerétől. Az ajándékozás szabadsága tehát az Istent dicsőítő szív szabadsága. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert ez nagyon fontos mozzanat. Tehát ahhoz, hogy ajándékozni tudjam magamat szabadon és teljesen a másik embernek, annak ez a feltétele, hogy Istent dicsőítő szívem legyen. Isten dicsőítése, amely a Szentléleknek az ajándéka, amely képessé tesz arra, hogy mindenben, amit látok, Isten műveit fedezzem fel. Ez a szív, ez a szabadság tesz engem képessé arra, hogy ajándékká váljak a másik ember számára, a férfi a nő számára is viszont. Ilyenkor szabadulunk meg attól a kényszertől, hogy megragadjuk és birtokoljuk a másik embert. A bűn miatt borzasztóan torz módon tapasztaljuk meg az érzéki vágyat. Emiatt volt aztán, hogy sokszor már-már úgy tűnt, hogy a nemi vágyal van baj, mintha az lenne rossz. Ezek a torzulások azonban a nemiséggel kapcsolatban az ember történelme folyamán nem abból fakadnak, hogy maga a szexualitás rossz. Nem a szexualitás lényegéhez tartoznak. Hiszen az jó. Isten látta, hogy jó mindaz, amit alkotott. Nem a nemi vágyal van baj, hanem azzal, hogy az ember elveszítette a szabadságát, az Isten dicsőítő lelkületét. Összegzésül tehát, mielőtt rátérünk egy következő részre, II. János Pál pápa szerint a szégyen nélküli mezítelenség azt mutatja, hogy mindezt az első pár is ilyennek látta. Tudták, hogy jók először is. Ismerték Isten ragyogó szeretett tervét. Saját testükben látták, és egymás iránti vágyukban tapasztalták Isten szeretett tervét. Aztán a bűn eljövetelével ez a ragyogó látás elveszett. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Jézus pontosan azért jött, hogy a teremtést az eredeti tisztaságában állítsa helyre. Így tehát lehetséges a tisztaság, lehetséges ez a látás, ami Ádám és Éváé volt. Persze teljesen csak a mennyországban teljesedik be az a látás, azonban a megváltás ajándékának köszönhetően ebben az életben már elkezdhetjük visszanyerni mindazt, amit elveszítettünk.
Thank you.
És hallgatók, a mai alkalommal még egy részt tekintünk át Christopher West könyvéből, a test jegyesi jelentése című fejezetet. Ez második János Pál pápának a fogalma egyébként. A mezítelenség fogalma gyakran a szentségtelen dolgokhoz kapcsolódik gondolkodásunkban. De a kezdetben éppen a mezítelenség tárta fel Isten szentségét a látható világban. Mekkora fordulat. Még egyszer mondom, tehát a mezítelenség tárta fel Isten szentségét a látható világban. A férfi és a nőnek ez az egymáshoz való félelem nélküli és szégyen nélküli kapcsolódása Isten szentségét, Isten szeretett tervét tárta fel a látható világban. Semmi más nem tárta fel jobban. Az ember életszentsége pedig az, hogy önmagát szívből odaajándékozva egész testével ki tudja fejezni önmagát. Amikor az életszentségről gondolkodunk, akkor talán sokféle fogalmunk van erről, hogy kik a szentek. Hogyan lesz valaki szent? És általában világtól elrugaszkodott embereknek a képe jut először az eszünkbe, aztán utána eszünkbe jutnak a valóságos szentjeink, és felfedezzük bennük azt, hogy igen, pontosan ez történt meg az ő életükben. Ha az ember igazán a mélyére ás a szentek élettörténetének, pontosan ezt látjuk meg. Ezek azok az emberek, akik egész testükkel is ki tudják fejezni a saját szeretetüket. Ez a második vatikáni zsinatnak is egyik közkedvelt szövege volt. Az ember csak akkor fedezheti fel ki valójában, ha önmagát szívből elajándékozza. Krisztus új parancsa is ez. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Hogyan szerette Krisztus az embert? Úgy, hogy odaadta életét testben értünk. Ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az a kifejezés, amit tulajdonképpen Ádám és Éva és a bűn eljövet előtt mondhattak volna, hogy így fejeztek volna ki, ez az én testem, mely értetek adatik. Ennek a véres valóságában kellett megmutatkoznia a kereszten, de ez ugyanaz a szeretet, mivel az első ember szerette a párját. A szeretet lelki valóság, ahogy mondtam, de Krisztus megmutatta, hogy a testben fejeződik ki és testben valósul meg. Isten a szeretetre szóló hívásunkat valójában kezdettől fogva a testünkbe és a nemiségünkbe írta. Ez azt is jelenti, hogy a szeretet az kifejezetten vagy női, vagy férfi szeretet. A szeretet nem nemtelen. Ez még akkor is így van, hogyha vannak emberek, akik nem házasságban élik meg a hivatásuk, hanem cölibátusban. Erre később még bővebben kitérünk. A test jegyesi jelentése tehát a test azon képességére utal, hogy ki tudja fejezni a szerelmet. Pontosan azt a szerelmet, melyben az ember ajándékká válik. Ha tehát az élet értelmét keresed, mondja II. János Pál, akkor a testedről és a nemiségedről kell elgondolkodnod. Ismét látjuk, hogy a nemek jelentése mennyire nem egyszerűen csak a szerveinkben gyökerezik, bár azokban is kifejeződik, hogy önmagában értelmetlen a férfi test, és önmagában értelmetlen a női test, amelyben a szerveinkről gondolkodunk. Csak egységben fejezik ki igazán a küldetését az embernek, de ezen felül önmagában, ahogy mondtam, a férfi és a nő szeretete és életének értelme, hogyha nem is házasságban élik meg a létüket, úgy lesz értelmes, hogyha az Isten szeretetét fejezik ki. Azt a képességünket, hogy úgy szeressünk, ahogyan az Isten eredetileg tervezte, a bűn tragikus módon elsorvasztotta. Még ha a test valódi jelentése sokat torzul is az idők folyamán, mint Isten képességünk jele, mindig ott van emberségünk mélyén. És minél inkább behatolunk a megváltás mélységeibe, annál jobban felfedezzük és erősítjük azt a kapcsolatot, amely az ember méltósága és a test jegyes jelentése között áll fenn. Kedves hallgatók, ennyi fér bele a mai hittanórába, folytatjuk majd egy hónap múlva, természetesen azért kézbe vehetik a Test teológiaja című könyvet Christopher West-től. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antal hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.